Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: van egy nap, amely a teljességről és az élet ajándékáról szól. Az új kenyér ünnepe nem más, mint hálaadás a termésért, a mindennapi falatért, és mindazért, ami összetart bennünket. A kenyér a munka gyümölcse, de egyben a közösség és az élet szimbóluma is. A mai Összhangban többek között arról beszélgetünk, hogy mit is üzen nekünk ez az ünnep, mégpedig a múltból és a jelenből. Témánk a búzaszemtől a közösségig. És most köszöntjük az Összhang mikrofonjai előtt Jakab István udvarfalvi református lelkipásztort, az Erdély Református Egyházkerület generális direktorát, missziói előadóját. Lelkész úr, békesség Istentől, jó napot kívánok! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Jó napot kívánok, békesség Istentől, nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. Nagyon köszönöm a felkérést, a meghívást. Hálás vagyok szerkesztő úrnak azért, hogy meghívott ebbe a műsorba, és szeretném kifejezni elismerésemet és köszönetemet az aktuális témáért, és mindazért a munkáért, amit folyamatosan végez közösségünk érdekében. Különösen hálás vagyok ezért a témáért, ugye az új kenyér ünnepe alkalmat ad számunkra a hálaadásra, illetve a hálaadásról való gondolkodásra, és köszönöm azt, hogy ebben a témában úgy beszélgethetünk, úgy lehetünk együtt, hogy közben reméljük azt, hogy hitben, reménységben és szeretetben gazdagodik, erősödik a mi közösségünk.
Így legyen. Lelkész úr, hol és mióta ünnepeljük az új kenyér ünnepét? Induljon a mai rendhagyó ünnepi Összhang ezzel a kérdésünkkel.
Az új kenyér hálaadó ünnep több évszázados múltra tekint vissza úgy Magyarországon, mint Erdélyben is. Az új búzából sütött első kenyér megáldása évszázados egyházi és népi gyökerű hagyomány, amely augusztus utolsó hetéhez, illetve augusztus 20-ához, Szent István napjához kötődik. Úgy az anyaországban, mint Erdélyben ünnepelünk tehát. Nyilvánvalóan Romániában augusztus 20-a nem állami ünnep, de a magyar közösségek ökumenikus istentiszteleten adnak hálát az államalapításért, és áldjuk meg az új kenyeret. A református úrvacsoraosztás gyakorlata 18. században alakult ki, azóta új kenyér ünnepe augusztus utolsó vasárnapja.
Beszéljünk a következő percekben folytatásképpen arról, hogy hogyan, miként kapcsolódik az új kenyér megszentelése Szent István napjához?
A néphagyomány szerint az aratás után Szent István napra sütötték az első új lisztből készült kenyeret, és templomi hálaadásban, közmenetben vitték Isten elé. Ez kötötte össze a föld áldását az ország alapítójának az ünnepével és a Szent Jobb tiszteletével. Ugyebár augusztus 20-a azért Szent István napja, mert ezen a napon avatták Szenté Istvánt 1083-ban, és ekkor került elő a Szent Jobb. Ez a dátum vált a nemzet és az egyház közös ünnepévé, az államalapítás és a keresztény hithez való hűség jelképévé.
Maradva ebben a korban, milyen szerepet játszott a betakarítás és például az aratás a régi paraszti társadalomban?
Hát a betakarítás a régi társadalomnak az egyik legnagyobb ünnepe volt. Tulajdonképpen az aratás az a falu éves ritmusának a csúcspontja volt, egy közösségi hálaadó ünnep, amely arra hivatott, hogy a falu közösségeknek a háláját kifejezze. a verejtékes munka gyümölcsének a betakarítását ünnepelték, a közösségi kaláka megélését, hálaadó istentiszteletet tartottak, melyet aztán nagyon sok esetben világi mulatság is követett.
Apropó mulatságok, hát milyen hagyományok és népszokások kapcsolódtak a kenyérhez, természetesen a magyar falvakban?
Nyilvánvalóan itt nagyon sok mindent meg kellene említenünk. Én három dolgot szeretnék kiemelni. Az első az az arató ünnep, illetve az arató koszorú. Az aratás legvégén az utolsó kévékből font koszorút énekszóval vitték a gazdához az aratók, aztán a koszorút a mestergerendára akasztották, napjainkban is több településen, vidéken, Kalotaszegen például lehet látni a templomba fölakasztott arató koszorút, egész évben meg lehet ezt csodálni, és gyakran ezt az arató koszorút a megöntözés szertartásával vitték végig a falu utcáján, és kérték az áldást a következő termésre. Milyen csodálatos, hogy a hálaadás már is összekapcsolódott a reménységgel, a jövőre is gondoltak mindig. A másik hagyomány az a kenyéráldás, illetve a kenyér szentelés. A nemzeti szallaggal átkötött kenyeret lelkipásztorok, papok megáldották, megszentelték, majd megszekték és szétosztották. És a harmadik talán a legismertebb, a leggyakoribb talán a erdélyi közösségünk családjaiban, szinte minden családban, minden otthonában ez a gyakorlat mind a mai napig még érvényben van, a kereszt a kenyér alján. Az első falatnak a tisztelete, mielőtt megszeltük volna a kenyeret, előtte keresztet rajzolunk a kenyérnek az aljára, ez az első falat jelentette a hálaadást. Az Isten házában pedig nyilván az úrvacsorai közösség követte mindezt. Magam is emlékszem, hogy gyerekkoromban ennek megvolt a gyakorlata a saját családunkban is, amikor új kenyeret sütöttünk, vagy új kenyeret vásároltunk, akkor mielőtt megszeltük volna kenyeret, akkor a keresztjelét rá rajzoltuk a kenyérre. Ma is így történik ez, csak ma már inkább szeletett kenyeret vásárolunk a pékségekből, vagy az üzletekből.
Az új kenyér ünnepe és a gyermekkor. Műsorunk előtt említette, hogy ön mint széki születésű van egy ehhez kapcsolódó, vagy itt elmondható emléke, megosztaná ezt a hallgatókkal?
Igen, hát szívesen megteszem, ugye én széki vagyok, és ebben az időszakban, augusztusnak az utolsó hetében, gyakorlatilag augusztus 24-én Széken egy jelentős egyházi ünnepre kerül sor, Bertalan napján, mi székiek ezt így nevezzük, hogy Bírtalan nap, az 1717-es tatárjárásra emlékezünk. Egyrészt gyász istentiszteletet tartunk, három istentiszteletet augusztus 24-én, másrészt ez a hálaadásnak az alkalma is, mert akkor 1717-ben mindösszesen 100 lélek maradt életben a falu közösségben a tatárjárást követően, és a településünk talpra tudott állni, tehát ez az alkalom nem csak a gyásznak, az emlékezésnek az alkalma, hanem a reménységnek, az ünnepnek az alkalma is, és hogy összekapcsolódik ez a történet augusztus 24-a az új kenyér ünnepével, mert gyakorlatilag az a hét, az már az új kenyérre való készülődésnek, a bűnbánati hétnek az alkalma, és így számomra az új kenyér ünnep az mindig összekapcsolódik a bírtalan napi tatárjárásra való emlékezéssel, a hálaadással és a reménységgel.
Tovább lépve korszakokban is következzenek a történelmi kérdések. Lelkész úr, hogyan alakult át az ünnep jelentése a történelem különböző korszakaiban? Gondolhatunk itt akár a királyságokra, a kommunizmusra, vagy akár a rendszerváltás utáni időszakra?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Úgy gondolom, és a tapasztalat ezt meg is erősíti, hogy az ünnepnek a tartalma és a lényege nem változott. Ideológiák, kormányok, diktatúrák jöttek, mentek, de az embereknek a lelkében, vagy legalábbis a többségnek a lelkében úgy gondolom, hogy az ünnepnek a tartalma az nem változott. De természetesen említhetjük, hogy a királyságnak az idejében Szent István tisztelete, a Szent Jobb kultusza és az aratási hálaadások szervesen összefonódtak. Mária Terézia idejében 1771-ben a Szent Jobb visszaszerzésével és a rendszeres ünneplés elrendelésével országos keretet adott vagy adtak a napnak. A 19.-20. század fordulójától pedig nagy körmenetekkel emlékeztek, eleink ünnepeltek. És nyilván szerkesztő úr is említette a kommunizmus időszakát, az 1950-es, 50-től kezdődő, 1989-ig tartó években a kommunizmus megpróbálta maga eszközeivel, ideológiájával rákényszeríteni a népet arra, hogy elrugaszkodjon a vallásos gyökerektől, a hagyományok tiszteletétől, és alkotmányünneppé nyilvánították-e napot. A vallási tartalmat ezáltal megpróbálták háttérbe szorítani. Az új kenyér világi hangsúlyt kapott. Augusztus 20-a, mint ünnep, megmaradt ugyan Magyarországon, de világi tartalommal megtöltve ünnepelték, hangsúlyozva a mezőgazdasági sikereket, a dolgozók eredményeit és a szocialista rendszer vívmányait, miközben a vallásos keresztény jelleg háttérbe szorult. Az ünnep központi elemei a katonai díszszemlék, a felvonulások és az ünnepi műsorok voltak, amelyek a szocialista társadalom építését és jólétét hivatottak bemutatni. Romániában, mifelénk, mindehhez politikai és társadalmi téren még hozzáadódott augusztus 23-ai romániai nemzeti ünnep. Aztán a rendszerváltás után visszaállt az államalapítás és Szent István ünnepe. A Szent Jobb körmenet újraindult, a kenyéráldás megmaradt, és 1990 után a keresztény és a nemzeti tartalom ismét a helyére került. Ma a kenyéráldás sok településen a programok fő mozzanata.
Milyen a hangulat ma ezen az ünnepen?
Nagyon felemelő. Minden évben lehetőségem nyílik különös meghívásoknak eleget téve arra, hogy részt vegyek egy ilyen hálaadó istentiszteleten. Nyilván, hogy a udvarfalván is ünnepelünk, de hogy tisztségemnél vagy hivatásomnál fogva sokfelé járok, és legutóbb a múlt héten Székelyudvarhelyen jártam egy búza összeöntő ünnepség alkalmával, és olyan felemelő élményben, ünnepi érzéssel telítődve volt részem, amelyet jó mélyen el tudok raktározni a szívemben, a lelkemben, és hosszú időn keresztül tudok táplálkozni ezekből az élményekből, ezekből az eseményekből. Tehát ünnepi, felemelő, hálaadó, boldog, reményteli alkalmak ezek.
Vajon mennyivel lenne kevesebb az Erdély Református Egyházkerület a szóban forgó ünnep nélkül?
Hát tartok tőle, hogy a lényeget veszítenénk el. Ugye, hogyha a nagy ünnepeinkre gondolunk, akkor azt kell mondjuk, hogy két olyan ünnepünk van, urvacsorás ünnepünk, az új kenyér ünnepe, a hálaadó ünnep, illetve a reformáció ünnepe, ami nem tartozik közvetlenül az üdvtörténeti ünnepekhez. És ezek az ünnepek mégis nagyon szorosan hozzátartoznak a református hitünkhöz, de hát inkább így fogalmaznék, hogy a keresztény hitünkhöz a hálaadás, anélkül elképzelhetetlen a keresztény élet. Tehát ez nem csak, hogy járulékos része az ünneplésünknek, hanem alapvető jellemvonása a keresztény hitünknek a hálaadás, az urvacsorai közösségben megköszönni az Istennek azt a kenyeret, amellyel táplálja a mi testünket, és a lelki kenyeret, Jézus Krisztust, akivel táplálja, vagy aki által táplálja a lelkünket.
Vendégünk Jakab István református lelkipásztor, az Erdély Református Egyházkerület generális direktora. Témánk a búzaszemtől a közösségig. Tiszteletes ura, az összhang második felének az elején legyen szó arról, hogy hogyan, miként értelmezi a keresztény hit a kenyér szimbolikáját.
A kenyér nagyon fontos eleme, nem csak a napi étkezésünknek, hanem kiemelkedő fontossággal bír úgy az ó, mint az új szövetségben, a kenyér tulajdonképpen az Isten gondviselésének a jele. Ha az Ószövetségből merítünk példát, akkor mindenképpen utalnunk kell az izraeli nép, az Ószövetségi választott népnek a pusztai vándorlására. 40 éven keresztül az Isten fűrjel és mannával táplálta az ő népét, és a manna pusztai vándorlás során az isteni gondoskodás mellett jelentette az Isten hűségének a mindennapokban való megmutatkozását. Tehát, hogy napról napra az Isten megmutatta gondoskodását a manna által. Az új szövetségben ugye, hát minden keresztény ember előtte ez ismerős, hiszen naponta imádkozzuk az Úr imáját, a mi atyánkot. Krisztus Urunk így tanított imádkozni, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Tehát a mindennapi életünkhöz hozzátartozik a kenyér, a mindennapi életünkhöz hozzátartozik az imádság, a mindennapi életünkhöz hozzátartozik az Isten gondviselésébe vetett hit. Ugyanakkor Jézus úgy nyilatkoztatta ki önmagát, ő mondotta, hogy én vagyok az életnek a kenyere. Aki én hozzám jön, az soha meg nem éhezik. Majd ő az életnek kenyere, jelentette be Lukács evangéliumában például, hogy ez a kenyér megtöretik és megosztatik. Az úrvacsorában, amit ő szerzett nekünk, a vele való közösséget ígéri, illetve a benne hívőknek, az övéinek a benne való egységét és a teljességét. Korintusi levélben például olvassuk, egy a kenyér, egy test vagyunk sokan. Tehát a kenyér egyrészt az Istentől való függésünket jelenti, az Isten gondviselésébe vetett reménységünket, a kenyér a mindennapi táplálkozásunkat jelenti, Krisztus, mint kenyér, az életünknek a megváltását, az üdvösségünket, az örök életünknek a biztosítását jelenti, és ugyanakkor a kenyérben van az egységünk, Krisztus népének az egysége, Krisztusban, az élet kenyerében valósul meg.
Miért tekintjük a kenyeret az élet és a közösség jelképének, legyen ez a kérdés folytatásképpen a válaszára, és tudna-e esetleg példát is mondani?
Hát azért tekintjük a kenyeret az élet és a közösség jelképének, mert benne találkozik a föld termékenysége, az ember munkája és az Isten áldása. Köreinkben is ismerős ez a mondás, ez a szép mondás, hogy emberi a munka, isteni az áldás. Nagyon helyes. Az ember el kell, hogy végezze a maga feladatát. Maga részét hozzá kell, hogy tegye. De tudatában kell lennie mindig annak, hogy az isteni az áldás. Isten megáldja az ember munkáját, ebben reménykedik az ember, ebben bizakodik. Másrészt pedig az ünnep arra is hív bennünket, hogy az Istentől nyert áldást megosszuk. A Szentírás tanítása szerint a kenyér az megosztásra való. Nem csak maga Krisztus osztotta meg önmagát az éhező világgal, hanem már az Ószövetségben is olvasunk erről, például Ézsaiás próféta könyvében, hogy oszd meg a kenyeredet az éhezővel. A közösen megszegett kenyér pedig közösséget teremt. Családi asztalnál, gyülekezeti úrvacsorában, vagy nemzeti emlékezésben egyaránt. Tehát a kenyér összekapcsol Istennel és közösséggel egymással is.
Ünnep és összekapcsolás. Hogyan segít az egyházi ünneplés, hát összekapcsolni a hálaadást, a termésért és a hitbéli tartalmakat?
Úgy gondolom, hogy a kettő szorosan összekapcsolódik. Sőt, elválaszthatatlanul. Van egy ilyen mondás, hogy melyek azok a vitaminok, amelyek bennünket lelkiekben, hitünkben táplálnak, és azt tudtuk mondani, hogy három ilyen H-vitamin van egyebek mellett. Ez a három hitvitamin, három H-vitamin, egyrészt a hit, másrészt a hála, a harmadik pedig a humor. Hit, hála és humor. Most az első kettőről kérdezett a szerkesztő úr, úgyhogy erről szeretnék néhány gondolatot megosztani, tehát hogy a hit és a hála mennyire összetartozik, hát elválaszthatatlanul összetartozik. A reménység, a bizakodás és a gondviselő Istennek a megtapasztalása, és ez különösen is megmutatkozik az új kenyér ünneplésében, az aratási új kenyéri hálaadásban, amikor a hívő ember, az Isten embere, Isten jóvoltának tulajdonítja az áldást. Áldás, amelyet ima, munka, verejtékezés kísér, az áldás, ami oda kerül az asztalunkra, és ahogy említettem a széki ünneplésünkkel, a birtanlani ünneplésünkkel kapcsolatosan, hogy a hála az mindig magában hordozza a reménységet, a reménységnek az ígéretét is. Az az Isten, aki ma kirendelte számunkra a kenyeret, az az Isten ígéretet tette arra nézve, hogy a jövőben is gondoskodni fog mindenről. Tehát a hála, a hit és a reménység szorosan összekapcsolódik.
Ismerjük, és sajnos tudjuk, hogy mennyire vagyunk ma templomba járók, és talán innen fogalmaznám meg, vagy fogalmazom meg azt a kérdést, hogy mit üzen ma az új kenyér ünnepe egy városi ember számára, aki már nem él kapcsolatban a földdel?
Úgy gondolom, hogy nincsen külön üzenet városiak és vidékiek számára. De rögtön hozzáteszem, értem szerkesztő úrnak a kérdését, mert a hagyományos, a jó értelemben vett paraszti kultúrától elszakadt ember, nevezzük akkor így, hogy a városi, a jóléti társadalom, a fogyasztói társadalom emberének kétségtelenül nehezebb odatalálni az ünnep lényegéhez. A kenyér a városi ember számára mindig ugyanolyan ízű. Ha ugyanabból a pékségből vagy üzletből vásárolja meg, akkor gyakorlatilag mindegy, hogy januárban vásárolja azt a kenyeret, vagy éppen augusztus végén, az új kenyér ünnepén, a kenyérnek ugyanaz az íze. Éppen ezért a városi embernek, mint mondottam, nehezebb visszatalálni az ünnepnek a lényegéhez, de ugye ez jellemzi lassan már a vidéki embert is, ahol egyre kevésbé ismerős már a kenyérnek az útja, ha lehet ezt így mondani. Úgyhogy nagyon fontos felhívni a figyelmet, nagyon fontos tudatosítani magunkban, és ez nem könnyű, sokszor még a keresztény ember számára sem könnyű, hogy függőségi tudatot kiépíteni magunkban, hogy függünk az Istentől, függünk az áldástól, függünk a gondviselőtől, hogy az, hogy kenyeret vásárolhatunk, vagy jó esetben kenyeret süthetünk és házi kenyeret fogyaszthatunk. Ez azt jelenti, hogy valakik ezért nagyon sokat tettek. A gazdák, a pékek, mindazok, akik verejtékes munkával, Isten áldása nyomán előállították számunkra mindezt. Tehát, hogy függjünk, ne feledjük egy pillanat is, ne feledj el a ma embere sem azt, hogy függünk az Istentől, függünk az Isten áldásától, és függünk egymástól, a közösségnek a munkájától. Másrészt, amit szintén hangsúlyoznunk kell, és örülök annak, hogy a világi médiában is egyre nagyobb hangsúlyt kap mindez, hogy a fenntarthatóság. Ez egy kulcs kifejezés, és ez egy program kellene, hogy legyen, vagy az is sokunk számára, hogy ne pazaroljunk, hogy tiszteljük az élelmet, vagy akár válasszunk felelősen termelőt, vagy pékséget, hogy honnan vásároljuk meg azt a kenyeret. A másik pedig, hogy tudatosítsuk magunkban azt, hogy a kenyér az közjó. Aki tud, az ossza meg a kenyerét. Adományozzon, önkéntes munkával adott esetben járuljon hozzá ahhoz, hogy másoknak is jusson ebből a jóból. Másrészt úgy gondolom, hogy a kenyér az lelki iránytű is. Vissza kellene vezetni a gyakorlatba, újra kellene tanulni vagy tanítani a közösségeinket, a családjainkat az asztali imádság, az asztali áldás elmondására. És ugyanakkor az új kenyér nem csak a közösségi munkának a gyümölcse, hanem Isten kegyelmének a jele. Tehát, hogy kegyelmes az Isten, amikor kenyeret veszünk a kezünkbe, akkor mindig arra kell gondolnunk, hogy az Isten szeret, az Isten törődik velünk, az Istennek terve van velünk, és erre az Istenre rábízhatjuk az életünket.
És akkor mi kiegészítjük a kérdésünket, ön pedig egészítse ki a válaszát. Lehet-e, vagy mennyire lehet a kenyér a mai világban is a nemzeti összetartozás hát jelképe?
Nagyon is lehet. Ugye egy gondolat erejéig, vagy egy félmondat erejéig utaltam is arra, hogy a múlt héten meghívásnak eleget téve Székelyudvarhelyen vettem részt a Magyarok kenyerel 15 millió búzaszem program keretében egy nagyszerű rendezvényen, ünnepségen. Igen, a közösen megszegett kenyér az emlékeztet a magyar kultúra és a munka becsületére. Úgy itt Erdélyben, mint Kárpát-medence szerte, és ez a karitatív összefogás, ami 15 éve, ha jól emlékszem, Pécsről indult kezdeményezés, nagyon konkrétan láthatóvá teszi ezt az egységet. A gyűjtés és a busza összeöntés, hála Istennek, mára igen elterjedt a magyar lakta vidékeken. Gyakorlatilag Erdély minden településen a híveink egy része részt vesz ebben a projektben, programban, és szívesen adakozik erre a célra.
Hogyan lehetne a fiatal generációhoz valamiképpen közelebb vinni ennek az ünnepnek a hitelességét, az üzenetét, a létét?
Hát ez egy nagyon, nagyon jó kérdés, nagyon időszerű kérdés, és talán válaszolni nem is annyira nehéz erre a kérdésre, viszont a gyakorlati megvalósítása ennek egyre nehezebbnek látszik. Mindenekelőtt azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez minden generációnak feladata. Eleinknek is feladata volt mindez, és nekünk is feladatunk. És mielőtt konkrétumokra is rátérnék, szeretném nyomatékosan leszögezni, és elnézést, hogyha túl kategórikusan fogalmazok, hogy ezt mindenek előtt példaadással, példamutatással lehet. Nevelni, oktatni elsősorban példaadással, példamutatással lehet. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy a fiataljaink, a fiatalabb generáció is értse az ünnepnek az üzenetét, akkor, hogy is mondjak, csak talán egy lelkipásztor szájából ez nem hangzik túl jól, de mégis azt mondom, nem elég nekik csak prédikálni. Prédikálni is kell, de hogy eléjük kell élni a hálának, a megbecsülésnek, a tiszteletadásnak az ünnepét és a gyakorlatát is, hogyha a középgeneráció vagy az idősödő generáció ezt méltóképpen megteszi, és a fiatalabbak, az ifjúság, a gyermekeink mindezt látja, vagy látják, akkor ők is kedvet kapnak mindenhez. Azt szoktam mondani, amikor ilyen kérdést kapok, hogy nehéz úgy egy szülőnek, egy édesapának mondjuk meggyőzni a gyerekét azzal kapcsolatosan, hogy egyen spenótot, mert az milyen egészséges, hogyha az apuka eltolja magától az eléje, a feleség által kitett tányérba elhelyezett spenótot, mert ő ebből nem kér, a gyereke se fogja ezt megenni, nagy valószínűség szerint. Tehát ahhoz, hogy nevelni tudjuk a ránk bízott fiatalabb generációt, példát kell mutatni. És mindezt nem kényszerűségből, hanem örömmel tenni. Az ifjú nemzedék nyilván nem a saját hibájából, és egyáltalán nem vagyok híve annak, hogy a fiatalok fölötti ítéletet mondjunk, ezzel épp az ellenkezőjét érjük el a célunknak, hanem megkedveltetni kell őket mindezzel. Oly módon felhívni a figyelmet erre, hogy ez nekünk jó, szívesen részt veszünk ebben, és akkor a fiatalabb generáció is ebbe bekapcsolódik. Különben azt látjuk, hogy ezeken a hálaadó rendezvényeken nagyon sok fiatal is megfordul. Tehát, hogy kedvet kap mindenhez. Hogy néhány gyakorlati dolgot is említsek, dicséretesnek és elismerésre méltónak tartom azt, hogy nagyon sok iskolában, Vásárhelyi iskolában, a feleségem is pedagógus, és beszámol erről, hogy szerveznek a tanárok, vagy a tanítók látogatásokat vidékre, meglátogatnak egy-egy gazdát, ilyen úgynevezett workshopokat, műhelymunkát végeznek, mag utazása, vagy a kenyér útja címén, vagy a pékségekbe tesznek látogatást, hogy a fiatal generáció is rádöbbenjen arra, hogy hogyan is kerül az asztalunkra a kenyér, mi a kenyérnek az útja, az elvetett magnak az útja, a kalásznak az útja. Számomra nagy élmény gyönyörködni nem képeken, hanem valóságosan kimenni, és a buzat táblákban, a táblák között sétálni, és a tenyeremmel úgy érinteni, végighúzni a tenyeremet az érőfélbe, vagy már érett buzakalászokon. Tehát ezt az élményt kellene visszaadni a gyermekek, vagy fiatalok számára. És az is örvendetes, nagyon sok gyülekezet nél is tapasztaljuk mindezt. Ezen a héten több helyütt is református egyházközségekben a gyermekbiblia hét zajlik, és úgy a fiatalokkal, meg a gyerekekkel is nagyon sokszor készítnek kenyeret, meghívnak egy idős szakit, ha lehet ezt mondani, idősebb péket, asszonyt, vagy férfi testvért, aki bemutatja a kovászt, felmutatja a lisztet, együtt elkészíték, megdagasztják a kenyértésztát, aztán kelezték, ez egy hosszú folyamat, majd megsütik, és hát nincs csodálatosabb dolog, mint kivenni a frissen sült kenyeret, és annak az illatába beleszippantani, majd megtörni a kenyeret. Tehát megszerettetni kell, úgy gondolom, a fiatalokkal mindez, de ez csak úgy lehet, hogyha mi magunk is szeretjük.
Lelkipásztor úr, mit jelent önnek személyesen ez az ünnep?
Hát saját élettörténetem nincsen ezzel kapcsolatosan, ha csak a korábban említett széki élményeimet ide nem vesszük, ez nyilvánvalóan meghatározó számomra, de azt el kell, hogy mondjam, és örömmel számolok be arról, hogy mindig nagyon készülök erre az ünnepre. Lelkileg igyekszem ráhangolódni, és mélyen átélni azt, hogy milyen csodálatos az, hogy Isten gondoskodik a kenyérről. És nekünk lelkipásztoroknak talán a legegyszerűbb eljutni az ünnep lényegéhez, amikor úrvacsoraosztás napján, vasárnap reggel a kenyeret, az úrvacsorai kenyeret, amikor előkészítjük az urasztalára. Ez számomra mindig egy olyan méltóságteli, egy olyan meghatódottsággal, hálával teli pillanat, amikor megszelhetem a kenyeret, úgy, ahogy szüleimtől is tanultam, előbb azért a keresztnek a jelét rárajzolom, és hálát adok a kenyérért, tehát hogy személyesen mélyen átélem az ünnepnek a lényegét, és az új kenyér mindig arra emlékeztet engem személyesen, de szerintem mindannyiunkat is, hogy nem önellátó, hanem kegyelem ellátott ember vagyok. Nem önellátó, hanem kegyelem ellátott ember vagyok. Amit eszem, az Isten ajándéka, amit emberek munkáján keresztül kapok.
Szép gondolat, de arra is térünk még ki egy perc elejéig, hogy tehát az Erdély Református Egyházkerület generális direktora jön. Tehát minden túlzás nélkül is ez a valóság, hogy ebben a körben ön a harmadik ember az egyházban, és hogyha mi most például a karácsonyra, húsvétra és a nagyobb egyházi ünnepekre gondolunk, a meglátása szerint például, igaz, hogy most vakációban és a kenyér ünnepéről beszélünk, de ezekről az ünnepekről például az iskolákban, tehát az iskolákban nem kellene egy kicsit nemhogy többet, hanem másképpen beszélni, tartalmasabban? Mert például erről az ünnepről, mivel vakáció van most, nem hangzik el semmi, esetleg a templomi körökben igen, de valahogy nem lehetne ezeket az ünnepeket előtérbe helyezni, többet beszélni, jobban ismertetni a kicsinyeinkkel, a diákjainkkal, a gyermekeinkkel?
Egész biztosan így van, és szerkesztőnek igaza van. Valóban tehetnénk többet, és igyekszünk is többet tenni. Egyházi gyakorlatunkban ez úgy, talán így mondhatnánk, hogy spontánul, de inkább így fogalmaznék, hogy a Szentlélek vezetésére kezd kialakulni az a gyakorlat, mint említettem, gyülekezetünkben is Udvarfalván e héten zajlik a gyermekbiblia hét, és szintén ezen a héten estéről estére bűnbánati istentiszteleteket is tartunk, készülvén új kenyér ünnepére, úrvacsora vételre, és majd ha véget ír a műsor, ugye 8 órától már otthon Udvarfalván fogok Isten segítségével prédikálni, és ez nem véletlen van így, hogy összekapcsoljuk a kettőt. És én örömmel állapítom azt meg, hogy a gyerekeink 70-80-an vesznek részt a Biblia héten, délelőttönként, a gyerekeinknek egy olyan 15-20%-a ott van az estéli istentiszteleteken is. Eljönnek. De hogy visszatérve a kérdés, hogy az iskolában nem kellene nagyobb hangsúlyt fektetni erre, hát nyilvánvalóan azok tudunk nagyobb hangsúlyt fektetni erre, akiknek ez a hivatásunk, mondjuk itt az iskola lelkészekre, vallástanárokra gondolok elsősorban. Azt hiszem, hogy igyekszünk kellő hangsúlyt fektetni erre a kérdésre, hogy mennyire látható mindez, mennyire eredményes ez a szolgálatunk, tevékenységünk. Ez jó kérdés, igazából ez a későbbiekben fog majd kiderülni, de egyértelmű, nagyobb hangsúlyt kell fektetni erre az ünnepre is.
Köszönjük az őszinte válaszát, kedves hallgatók, lelkész úr. Befejezésül még el kell mondjuk, hogy az új kegyér ünnepe tehát arra hív bennünket, hogy megálljunk egy pillanatra, és hálát adjunk, mondjunk. Hálát az életért, hálát a mindennapjainkért, és persze hálát egymásért. Ahogy a sok apró búzaszem kenyérré válik, úgy formálhat bennünket is egységé a szeretet és az összetartozás. Ez az ünnep tehát a teljességről és az élet ajándékáról szól.
Valóban a kenyér Isten ajándéka, tehát a kenyér mögött Isten mint ajándékozó áll. És amikor a friss kenyeret megszegjük, akkor nem csak lisztet, vizet, sót és az emberi munkának a gyümölcsét ízleljük meg, hanem az isteni gondoskodás, gondviselését. Ő adta a napfényt, ő adta az esőt, a termőföldet, és mindazért illik nekünk hálát adnunk. A kenyér figyelmeztet, nem magunknak köszönhetjük az életet, hanem az Istennek. Igen, ezen az ünnepen a teljességet, életünk teljességét köszönjük meg az Istennek, és hálát adunk egyéni és közösségi javainkért egyaránt.
Köszönjük szépen. Lelkész úr, sajnos szép lassan az összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a válaszokat és ezt a nagyszerű ünnepi rendhagyó beszélgetést is.
Nagyon köszönöm a lehetőséget, és záró gondolatként még engedtessék meg, hogy a hálával kapcsolatosan, a háladással kapcsolatosan egyetlen egy üzenetet megosszak. A hála az mindig jó érzéssel tölt el. Sőt, a hála az igazi boldogságot is jelent. A boldogság és a hála szorosan összekapcsolódik. Tanuljuk meg mindezt. Tanuljuk a hálának a gyakorlatát. Minél inkább hálásak vagyunk, vagy hálásak leszünk, annál inkább leszünk boldogok is. Ugyanis csak a hálás emberek boldogok. Isten gazdag áldása kísérje kedves hallgatóinak az életét, és nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.
Mi köszönjük. Tisztelt hallgatók, lelkipásztor úr, ennyi fért az ünnepi összhangba. Köszönjük, hogy velünk tartottak Jakab István udvarfalvi református lelkipásztor, az Erdély Református Egyházkerület generális direktora nevében is. Elköszönök, az összhang szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.